Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Vétó Ruf Bálinttal, én pedig Vida Kamilla vagyok, a Partizán szerkesztője. Szia Bálint, üdvözöllek téged is.
Szia Kamilla.
Kezdjük az adást akkor két szolgálati közleménnyel.
Igen, az egyik, az hozzám kapcsolódik, már amikor itt elkezdtem a munkámat itt a Partizánból, illetve a nyilvánosságban, akkor is arra törekedtem, hogy teljesen transzparens legyek azzal, hogy hol dolgozom, kik a megbízóim, és ezzel kapcsolatban egy bejelentésem, hogy a szegedi munkám véget ért. Amúgy a szerződésem a ciklus végéig szólt Szegeden, a munkámat befejeztem, nagyon büszke vagyok a közös eredményeinkre, de most új kihívásokat fogok keresni. A másik ilyen az az, hogy egy tárgyi tévedést tettem az előző műsorban, amire felhívták a figyelmet a 444-ből, hogy a Szijjártó Péter jaktozása az nem a Fideszen belüli szélkotásnak volt az eredmény, vagy annak a meglátása, hanem az ötlecke a valóságról szóló, vagy valóság felszámolásáról szóló filmben kiderül, hogy hogyan is lett az információ birtokában a 444 szerkesztősége.
Köszi Bálint. Akkor kezdjünk is bele. A mai adásban a kormányzó képesség fogalmát fogjuk körüljárni, arról, hogy ez mit jelent az aktualitások mentén, és egy kicsit tágabb történeti perspektívában is fogunk róla beszélgetni. Ugye egy hatalmas közhely az a Fidesszel kapcsolatban, hogy legalább kormányozni tudnak, és ez most azért nagyon aktuális ez a közhely és ez a probléma, hogy ki az, aki kormányzóképes-e a Fidesz, mert minden évben a nyár politikai történéseinek egy alapja az, hogy három pilléren keresztül tudunk meg egyre többet a Fidesz aktuális önidentitásáról, vagy a feladat kijelöléseiről. Az egyik ugye a tusványosi beszéd, a másik a tranziton elhangzó beszélgetések, a harmadik meg mindig a köcsei piknik, ami általában zárt körű rendezvényként szokott megtörténni. Most mégis azt látjuk, hogy a miniszterelnök Facebook oldalán is megjelennek azzal kapcsolatban videók és posztok, hogy mik voltak azok a feladatok, a kihívások, amiket kijelölt a miniszterelnök a tábor számára. Mielőtt ebbe belekezdünk, nézzünk is meg egy bejátszót a köcsei piknikről.
Két jövő van, vagy rossz jövő, vagy jó jövő. Jövők versenyét pedig meg kell nyerni. Nekünk van egy állításunk arról, hogy a mi kormányzásunk mit eredményez. A mi állításunk az, hogy a mi kormányzásunk az egy szuverén Magyarországot fog eredményezni. A gazdasági semlegesség ennek az egyik legerősebb megtámasztója. És van egy képünk arról, hogy ha a másik jövő nyer, annak mi lesz a vége? Annak a vége egy alárendelt Magyarország lesz. Részben, mert meg vannak véve kilóra a pasasok. Kettő, amit mondanak, az nem a semleges gazdaság, nem a függetlenség, hanem a betagozódás valamilyen blokkba. Szerintem a jobb oldal legnagyobb erénye, értéke és előnye, fölbecsületen előnye a bal oldallal szemben, az a hűség. Mi sose ígértük az embereknek azt, hogy minden problémájukat megoldjuk. Sose ígértük, hogy megváltjuk őket. Egy dolgot ígértünk, hogy mit leszünk velük. Ha fúj, ha esik, mi itt leszünk velük? Nem Brüsszelbe üdögélünk. Meg nem szaladunk el Moszkvába. Meg nem megyünk amerikai ösztöndíjra. Mi itt leszünk. Ez a mi legnagyobb erényünk. A magyar emberek pontosan tudhatják, ránk mindig lehet számítani, nem futunk el, nem keresünk külutakat. Itt fogunk maradni. Ez a küldetésünk. Ennek a küldetésnek a küldetés teljesítésének előfeltétele pedig a választási győzelem újra és újra, szerénység, alázat, munka.
Két figyelemreméltó részlet van a köcsei eseményekből számomra. Az egyik az az, amit a miniszterelnök ebben a bejátszóban is megfogalmazott, hogy sosem ígérték, hogy minden problémánkat megoldják, viszont itt lesznek velünk. A másik pedig az, ami már korábban kikerült, hogy szakpolitikai vitákat kell nyerni a Fidesznek, és ezt a helyzetet az állította elő, hogy Magyar Péter módszeresen próbálja a Fidesz kormányzó képességének látszatát valahogy erodálni, valahogy támadni. De ettől függetlenül számomra az egy kérdés, hogy miért kerülnek ki ezek a részletek, miért kell tudnunk azt, hogy hogy készül a kolbász? Ugye ez akkor is felmerült, amikor a kampányban a Fidesz nagyon hangsúlyozta, hogy most van szükség a mozgósításra, tehát gyakorlatilag módszertani dolgokat árulnak el arról, hogy hogyan készülnek erre a kihívásra, miért van ez? Nem lehet, hogy ez egy blöff tulajdonképpen?
Nem, szerintem nem egy blöff. Tehát, hogy kb. Példátlan az, hogy Orbán Viktor erről a Kötsei piknikről ilyen mélységesen, vagy ilyen mélységben számolt volna be. Tehát volt előtte is sajtótájékoztatója, közben is kiszivárgott az MT-nek, most kirakta a saját honlapjára ezeket a videókat. Ugye ez azért van, mert hogy szerintem Orbán Viktor érzi, hogy valami változott, valamiben be kell lépnie, meg kell állítani azt, ami eddig történik, és ami újat kell elkezdenie, mert egy új helyzet van. És amiről beszéltünk előző alkalommal, hogy véget ért, vagy remélhetőleg véget ért az Orbán-Gyurcsány korszak, az ezekből a kis apró jelekből is látszik, hogy valószínűleg Orbán Viktor fejébe is véget ért az Orbán-Gyurcsány korszak, vagy legalábbis valami nagyon más van most. De hogy ami a lényeg, az az, hogy ezekből a beszédekben, amiket mondtál, ugye ez így építette fel ugye a Fidesz már nagyon régóta a politikai közbeszédnek az uralását, február óta ez nem történik meg. Tehát, hogy február óta a békemissziót leszámítva, most ezt így idézőjelben mondom, és ironikusan a podcast hallgatóknak is üzenem, azóta Orbán Viktor meg a Fidesz nem volt képes uralni a magyar közbeszédet, ami példátlan. Már addig is példátlan volt, amikor februárban elkezdtek beszélni a kegyelmi botrányban, és ott is legalább 100 napon keresztül nem volt máshoz szó, de azóta lassan fél éve nem tudja uralni a közbeszédet. És itt kell, ilyenkor érzi Orbán Viktor, hogy kell váltania. Hogy jutottunk el idáig? Az részben az ő hibája, vagy nagy részben az ő hibája, mert hogy ugye sokszor beszéltünk erről, de most újra elmondom, hogy lényegében 22 után Orbán Viktor kizárólagosan a nemzetközi politika érdekelte. Ez a transzkontinentális ötdimenziós gondolkodás, hogy ő határozza meg, hogy ki az amerikai elnök, vagy hogy milyen folyamatok vannak, mi történik Kuwaitban, vagy akár Csádban, és ebből lett az a belpolitikai probléma, amit aztán Magyar Péter fémjelezte közel 30% okozott neki mostanra. És hogy mi történik itt? Nagyon régen történt meg az, és aki nagyon sokan már nem emlékeznek erre, hogy hogyan lett a kormányzó képes párt a Fidesz. És úgy lett, hogy az MSZP elvesztette ezt a képességét, hát sokat tett érte, a Fidesz is sokat tett érte, és lényegében ami a Kádár rendszer utáni világot azt határozta meg, hogy az volt akkor a mondás, hogy hát olyan az MSZP, amilyen, legalább tudnak kormányozni. És ezt Gyurcsány Ferenc és a szociálliberális kormány hát komoly erővel lebontotta, és onnantól kezdve Orbán Viktor magához vindikálta, hogy ő személyesen a kormányzásnak a minden tudója Magyarországon, és teljesen át is definiálta azt, hogy mit jelent a kormányzás. De amiket itt mond, hogy annak az már, ugye ez csak egy ilyen kis bónusz, hogy ugye azt csinálja, amit mindig csinál, hogy olyanokkal vádolja meg az ellenfeleit, amit egyébként ő maga csinál. Ez egy nagyon régi bevett retorikai feladat a politikába, hogy rohanni Moszkvába, meg elmenni amerikai ösztöndíjra, meg szóval ezeket ugye ezt ugye ő is csinálja. De azt szerintem jól érzi, de nem biztos, hogy jó a válasz rá, amit itt is, meg mondja tusványosan is, hogy két versengő világkép fog 26-ban összecsapni. És ő mond valamit, ami, hát ez egy egészen különleges mondás volt, hogy azért, tehát azt tudjuk róla, hogy itt fogtok maradni, de nem ígértünk meg, hogy jobb lesz tőletek. Hát az elmúlt nem tudom hány évünk arról szólt, hogy mindenre a Fidesz adja a megoldást. De, és ugye ez a nagy de, most úgy néz ki itt 24 őszén, hogy ezeknek a nagy része egyszerűen nem működik.
A múltkori adásban egyébként beszéltünk is arról, hogy az, hogy az emberek fejében összekötődik, hogy a közszolgáltatások állapota milyen, és hogy ez a kormánynak valamiféle felelőssége, ez részben abból fakad, hogy milyen a gazdasági helyzet, másrészt viszont azért is, mert egy erősebb alternatíva lépett fel a porondra, mint ami eddig volt. De hogyha mondjuk konkrétan az egészségügy helyzetét nézzük, ugye Magyar Péter mellett ott van Kúja András, akiről lehet, hogy elhiszi a közvélemény, hogy jól ért azokhoz az egészségügyi kérdésekhez, amik most itt a problémát adják, de az nekem egy kérdés, hogy elképzelhető-e róla az például, hogy egészségügyi miniszter lesz. Meg tudja-e spórolni a Tisza most már azt a feladatot, hogy építsen karizmatikus szakpolitikusokat, vagy pedig ez nem is feltétlenül olyan nagy feladat, mert láttuk már az Orbán kormányokban azt, hogy voltak olyan kormánytagok, akik nem az erőteljes karizmára építettek, gondolok itt például Csák Jánosra, szóval mennyire fontos ez, hogy ez a munka megkezdődjön?
Ezt is ketté választanám, és hogy ez... Nagyon szeretnék erről többet is beszélni itt a vétó mostani ilyen szezonján, hogy volt valamilyen konszenzus, volt egy elképzelt vagy elfogadott állapot, és abból utána a Fidesz, meg az MSZP, de inkább azért a Fidesz mit csinált később. Szóval Magyarországon mondjuk 2014-ig, most inkább ezt mondom, egy rang volt miniszternek lenni. Az azt jelenti, hogy aki miniszter, az egy nagy valószínűséggel nem volt egy bohóc, hanem értett hozzá, vagy a pártpolitikából jön, és ott valamilyen komoly eredményt ért el, vagy a szakpolitikából jött, és ott valami komoly eredményt ért el, vagy kívülről lett bevonva, ahonnan már a kívülről valamit az asztalra letett. Voltak kivételek, de nagyon kevés kivétel volt, és inkább a többség az, hogy valaki valamihez ért, vagy legalábbis el tudta mutatni, hogy ért. Orbán Viktornál, mondjuk ez 14-ig tartott körülbelül, onnantól kezdve van egy fordulat, ugye úgy megyünk bele az Orbán rendszerbe 2010-ben, hogy van egy teljesen szétesett magyar állam, ami valójában is szétesett, de a Fidesz mindent megtett azért, hogy ezt így is tüntesse fel, hogy lényegében megszűnt a magyar állam, de nem kell nagyon sokat nagyítani a valóságos helyzeten, és akkor a magyar emberek nagy része, ugye akkor is, ugye régi rendszerben kétharmadban azt gondolta, hogy elég volt belőlette, ki olyan valami más, aki tud kormányozni. Képes kormányozni az országot, vissza tudja vinni a valamilyen útra, és sikeres tudja lenni. És akkor azt úgy nézett ki, hogy Orbán Viktor az előző, az is már nagyon régen volt, 98-2002 közötti hangulatra épített, hogy ott volt Navracsics Tibor, ott volt Pintér Sándor, ott volt később aztán Varga Mihály, beemeltek olyan embereket a kormányzásra, akikről volt egy konszenzus, hogy értenek ahhoz, amit csinálnak, legalábbis ezt hitte róla a magyar nép. És Navracsics Tibor volt a fémjel, tehát ő volt maga az a bástya, akire az a rendszer építve volt, hogy ő az a konzervatív, emberarcú, fideszes professzor, aki aztán hozza a jó kormányzásnak az étoszát, és akkor egy kis zárójel, mi az a jó kormányzás, az, ami nem rossz ebben Magyarországon. És nagyon hamar Orbán Viktornak elege lett ebből a konzervatív, úriemberes kormányzásból, hogy most már ennyi elég volt, nem fogjuk itt játszani ezeket a dolgokat, ezt a jogállamiságot, meg a nem tudom, egymással hümmögő professzoroknak hogyan kell szakszerűen csinálni, és Orbán Viktor azt mondta, hogy na, ez elég, mindent az ír felül, hogy mi a hatékony, mi az ő szuverén, ő maga, mint szuverénnek az elképzelése, és le van ejtve bárki, aki ez ellen megy, ami a hatékony, ami megy, az a jó. És onnantól kezdve minden szereplő ebbe a játékba egy bábú Orbán Viktornak a sakktábláján, nincsenek tisztek, hanem mindenki a bábú, akiket lehet ide-oda tologatni. És ennek különböző szintjei voltak, most elértünk arra a szintre, hogy Magyarországon miniszternek lenni az, hát lehet, hogy rang a Fideszen belül, de mint akik ezt fémjelzik, azért azok, hát...
Hát meg erre szokták azt is mondani Orbán Viktor ilyen hatalompolitikájával kapcsolatban, hogy nincsenek tiszta területek a minisztereknél, tehát...
De ez igen, tehát ugye Orbán Viktornak a szocializációja az valahol a 80-as években volt a Bibóban, ahol rengeteg történelmet olvasott, és hát rájött arra, hogy nem csak diktátorok, hanem demokratikusan választott emberek is azt csinálják, hogy egy pozícióra több embert neveznek meg, senkinek nincsen kőbevésve a feladatköre, nincsenek igazából olyan emberek, akiknek biztosan megváltott helyük van a kormányzásban, leszámítva Pintér Sándort, és hogy ezeket egy állandóan versenyeztetni kell, mert ez a kreatív káosz, vagy hát kreatív, ne inkább káosz, ez viszi azt, hogy senki sem biztos a saját pozíciójába, és csak kizagosan Orbán Viktor az, aki mindenért felelős is, de mindennek akarata rajta megy. Csak egy kis ilyen, hogy hogyan működik a magyar kormányzás, ott azt már réges-régen ezek a kabinetülések, vagy régesen a kormányülések igazából semmifajta érdemi dolgot nem csinál, csak lehet jó fotókat csinálni. Az a lényeg, hogy a bizonyos különböző kabineteken, amik két-három emberből állnak, hogyan vannak meghatározva a feladatok, és ott megy igazából a magyar kormányzásnak annak a nagy része. És eztől már teljesen elszoktunk. Ugye 14 éve élünk az Orbán rendszerben, valaki már csak ezt látta, sok hallgatónk, meg sok nézőnk, és nem tudják azt, hogy létezett korábban, hogy jó vagy nem jó, de egy másfajta kormányzási működés, amiben nem ezek az elvek voltak az irányadóak, hanem az, hogy hát talán kicsit közelebb a közjóhoz. És ebbe került bele Magyar Péter, és ebbe kell neki, ugye mégis azért a Fideszből jött, tehát ő látta, hogy ez hogyan működik, hát látta, hogy működik a kolbász csinálás, vagy részét biztos látta, és ebben kell neki azt megmutatni, hogy ő képes ebben a furcsa torzvilágban is kormányzó képességet mutatni. És hogy mi a kormányzó képesség, arról van millió oldalnyi szakirodalom, de igazából ez is gyönyörű szép a politikában, ezek érzések, amiket igazából Van egy része, ami leírható, hogy igen, ne legyél hülye, meg ne beszélj össze-vissza, meg ne ugrálj egyik lábadról a másikra, de az, hogy mi a másik része, hogy egy ember mikor kezd el valakiben hinni, hogy ő képes vezetni, ez egy nagyon szubjektív dolog. És hogy ránézel hogy ránézzünk a magyar ellenzéki politikának a szereplőire, amikor az elmúlt 14 évben a főszereplőkre akarok most mutatni, akkor korábban nagyon régen volt Mesterházy Attila, ugye a Szocialista Pártnak volt az elnöke, és kihívója volt 14-ben, vagy egyik kihívója volt 14-ben Orbán Viktornak, meg Bajnai Gordon, ugye ők a ketten ott harcoltak, ki a kihívó. Róluk szerintem mindkettőről el tudták hinni az emberek, hogy tudnak kormányozni, csak nem tudták őket megválasztani. Aztán ott volt Vona Gábor, aki rengeteget tett azért, hogy elhiggyék róla, hogy tud kormányozni, de ezt igazából nem hitték el róla akkor, hanem inkább talán azt tudták inkább elhinni, hogy talán meg tudják választani, de igazából aztán egyik se sikerült. Aztán ott volt Jakab Péter, aki egy ideig vezette a Facebook listákat, róla azt tudták elhinni, hogy nagyon jól tud beszélni, de az, hogy képes az ország vezetni, az sose derült ki. És akkor az utolsó ilyen példa, ott volt Márki-Zay Péter, ami egy nagyon különleges helyzet, hogy mégiscsak egy nagyváros, mondjuk a városnak a polgármestereként került ebbe a pozícióba, de hát mindent megtett, és megtettek azért, hogy senki ne képzelje el, hogy ez úgy tud kormányozni, hanem inkább az emberek már rettegjenek tőle, hogy ő kormányhoz kerül. Úgy közben, hogy azóta is, meg előtte is egyébként Hódmezővásárhelyen, igazából rend van. Szóval ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mitől lesz valaki kormányzóképes. Magyar Péternek abba kell belehelyezkednie, hogy egyedül van, sokszor beszéltünk róla, egyedül van, és az biztos, hogy nem fog működni, hogy ő egyedül képes azt mutatni, hogy ott van a Fidesz vele szembe, ahol rengeteg ember van, olyanok, aminek, de még csak rengeteg ember van, és ezzel kell valamilyen alternatívát felmutatnia.
Ha nem csak a miniszterelnöki, meg a miniszteri szintekről beszélünk, akkor szerintem nagyon fontos kiemelni azt az alultárgyalt aspektust, hogy az a helyzet, amiben február óta benne vagyunk, annak a nullpontja a kegyelmi ügy, az nagyon gyakran úgy volt tárgyalva, mint egy morális kérdés, és nyilvánvalóan van ennek egy morális aspektusa. Novák Katalin egész tevékenység alatt kiállt a családok mellett, aztán hozott egy ilyen döntést, de van ennek egy másik része, amiről keveset beszéltünk, ez pedig az, hogy szintén egy alkalmassági kérdésről is szó volt. Tehát, hogyha a legfelsőbb szinteken valaki egy ilyen döntést hoz, akkor felmerül az emberekben, hogy a hierarchia csúcsán megtörténik valami ilyesmi, akkor az egész rendszer vajon képes-e rendet tartani, képes-e a Fidesz hatalom arra, hogy azt a hatást érzékelje, hogy itt mindenki azt teszi, amihez a legjobban ért, mindenki úgy áll a feladatokhoz, hogy alkalmas is rá.
Egyrészt ő nem volt soha a hierarchia csúcsán. A hierarchia csúcsán Orbán Viktor van, akinek a hibája az, hogy a Novák Katalin lehetett a hierarchiának a szimbolikus csúcsán, de igazából nincsen a csúcsán. És még egyszer, amit kérdezel, az nagyon fontos, tehát hogy elszoktunk attól, hogy valaki alkalmas vagy nem alkalmas egy pozícióra. Itt mindent azon a szemüvegen keresztül néz a Fidesz, vagy az ország, hogy Orbán Viktor elhiszi-e valakiről, hogy ő alkalmas arra, hogy azt, amivel megbízta a feladatot, végrehajtsa. És nincsenek ilyenek, hogy megfelelnek valami fajta közjónak, vagy a magyar társadalomnak az elvárásainak, mert senki nem így kapja a feladatát. És ha ránézel arra, hogy milyen a 14 évi kormányzása Orbán Viktornak, ugye ez egy borzasztó hosszú idő, tehát nem lehet róla egy perceket beszélni, de hogy ő... nem úgy fogja fel a kormányzást, mint ahogy sokan mások, hanem úgy fogja fel, mint egy megállás nélküli harcot, amiben először meg kellett vívni az ő általa elképzelt, vagy félig ott levő deep state-tel, hogy átvenni a hatalmat, kirúgni minden szakértőt, kirúgni mindenkit, aki a korábbi érában ott volt. Utána azokat, amiket ő maga által úri huncutságnak tart dolgokat kiszedni, tehát ugye nincsen közvetvédelmi minisztérium Magyarországon, nincsen egészségügyi minisztérium Magyarországon, nincsen oktatási minisztérium Magyarországon, amik azért elég fontos feladatok, semmifajta szó nem esik klímavédelemről a magyar kormányzásban, ezek őket nem érdekli. És azok, amiket ő maga által kitűzött pontok, ha azokat végigvesszük, hármat hoztam, az egyik ilyen, ugye, hogy a családok megerősítése, a születésszámnak a növelése. Hát, Ebben szerintem elképesztő kudarcot ért el Orbán Viktor. Van egy erős családpolitika, igen, az adórendszer az a középosztályok, inkább a felső középosztályt kedvezményezteti, rengeteg adókedvezmény van valóban, de a születésszám Magyarországon soha nem látott mélységben van. Tehát ebben, hát hogy mondjam, a szakpolitikai, vagy inkább nagy politikai kérdésben kudarcot vallott Orbán Viktor. A másik az olyan, hogy a magyar cégek mennyire versenyképesek itthon is, meg a világon is. Hát ebben is elég nagy kudarcot vallott. Tehát a magyar cégek, hogy a Tibor Istvánról beszélünk, ő versenyképes Magyarországon, de Magyarországon nincsen piac, és ezért ő uralja. De hogyha megnézzük, hogy bármi olyan nagy céget tudott építeni Magyarország az elmúlt 14 évben, ami aztán képes, és nem monopóliummal bír, mint mondjuk a MOL, hát nem nagyon van. Tehát, hogy belül, tehát Magyarországon világhírű Mészáros Lőrinc meg Tibor István, de kifele nem tud terjeszkedni, amikor valódi versenybe kell menni, akkor ő nem tud labdába rúgni. És a harmadik ilyen, hogy ez a, hogy amit ő magára, mint ilyen életmód kérdésben, hogy a keresztény vagy a konzervatív értékrendnek a terjesztése, a magyar közelpotoknak az átalakítása, vagy visszavezetése egyfajta ilyen elképzelt tiszakálmáni állapotba. Hát azért ott is vannak azért problémák, tehát Magyarországon az emberek nem lettek vallásosabbak, nem lettek erkölcsösebbek, és belül pedig hát ott meg ugye vannak azért ügyek.
Hát igen, az elmúlt időszakban elég nagy válságba kerültek az egyházak, a történelmi egyházak, mondhatjuk így Magyarországon, és beszéljünk is egy kicsit Bese Gergőről, mert látszólag nem kapcsolódik a kormányzó képességhez az ő története. Mégis ő egy olyan plébános, aki a nyilvánosságban szimbolizálta ezt a rendszert, nyíltan kiállt mellette, politizált, és amin ő most elbukott, ez egy olyan helyzet, ami alapvetően a hedonizmusról szól, és azt lehet tudni, hogy amikor kormányzó képességről és erről ennek a történetéről beszélünk, akkor általában a zsarnokokat, vagy azokat az uralkodókat, akik nem kormányoztak jól, ott őket nagyon sokat ábrázolják olyan helyzetben, amikor alkoholizálnak, vagy nőkkel vannak, és nagyon erősen összekapcsolódik a hedonizmus és a kormányzó képtelenségnek a képe a történeti emlékezetben, ezért is tartom az ő helyzetét ilyen szempontból nagyon izgalmasnak, és erre ugye van számos történeti példa, akár ha csak Néró császárra gondolunk. Szerinted mi a tanulsága a Bese Gergő ügynek a rendszerre nézve?
Összekötném a Szájer ügyjel. Ezek az emberek, hogyha most hogy mondjam, humanistaként nézek rájuk, akkor egy borzasztó életet élnek. Tehát vannak vágyaik, van egy szexuális orientációjuk, amik beleszülettek, és nem tudják ezt megélni, vagyis nem tudják őszintén nyíltan megélni, hanem kénytelenek hazugságban élni. Ez a humanista része, de közben senki sem rak a fejükhöz fegyvert, hogy ezzel ellentétesen beszéljenek, hogy más embereket megbélyegezzenek, hogy ezekben a kampányokban részt vegyenek, amik ezek az emberek ellen, csoportok ellen szólnak, és senki nem kényszeríti őket arra, hogy gyűlöletet keltsenek egyébként avval a csoporttal szembe, akikhez egyébként ők is tartoznak. És amikor a Szájer ügyet nézzük, ugye már régen volt, akkor az történt, hogy egy európai parlamenti képviselő a Covid lezárás alatt az alkotmány megírása után egy orgián vett részt a lezárás alatt, és ott aztán a ominózus ereszen távozott. És akkor is, most is, ugye az a probléma ezzel, amit mondtam a korábban, hogy ez a fajta képmutatás, ez a fajta hazugság, amit a Fidesz képvisel, és mond, és uszít, az itt, ebben a pillanatban mind a kettőnél így lelepleződik. És amikor gondolkodtam azon, hogy ez mihez hasonlít ez az egész kérdés, valahogy így képzelem el a reformáció korabeli reformátusokat, akik beszélgetnek egymással, amikor szidják a katolikus egyházat, hogy hát minden eleme ennek a történetnek tényleg tört, tehát valahol csodálatos, valahol borzasztó. Szóval a csodálatos része az az, hogy igazából ezek a hazugságok mindig valahogy kiderülnek, és aztán egy ilyen szomorú történet lesz beülük, amikor elkezd valaki magyarázkodni, hogy a naivitását kihasználva, mik történtek vele. Ez a vicces része. Az is vicces része, amikor ezek az emberek felszentelik, vagy megáldják a karmelitát, meg a megafonos influencereket, ugye azért hát akkor na. Tehát akkor azért most is nem akarok ebbe ízléstelen viszeket mondani. Ez a vicces része. A nem vicces része, hogy ez dolog hogyan került ki a nyilvánosságra. Úgy került ki, hogy már az érsekségben egy belső vizsgálat zajlott, aminek következtében kiderült az, hogy nem csak homoszexuális papok vannak itt ebben az érsekségben, hanem még vannak pedofili emberek is. Kettőnek egymáshoz egyébként semmi köze nincs. De mégis vannak ilyen, így budjannak ki egyébként a velünk élő borzalmak és nem tudom, gonosz emberek, hogy egy ilyen ügyen keresztül. És amikor az ellenzéknek a feladatát kell ebben megkeresni, akkor az az, hogy nem, de nem nevetni kell ezeken az embereken. Szerintem a Fideszen lehet nevetni, meg azok az embereken, akik ezt hogy mondjam, bort isznak és vizet prédikálnak, hanem inkább azt az elképesztő hazugságot kéne bemutatni, meg azt a képmutatást, hogy ezek az emberek mondták meg rengeteg embernek, hogy hogyan kéne élniük, hogy amit éreznek belül, az miért rossz, és hogy menjenek el, nem tudom, imádkozni, hát akkor nem lesznek már melegek, meg nem része a társadalomnak, mert az apa fiú, az anya nő, és közben ők maguk ilyenek. És erre kéne rámutatnia az ellenzéknek, a mindenkori ellenzéknek is, hogy az az ember, aki egyébként alkotmányt ír, és viccesen mondja, hogy Strasbourg és Brüsszel között a vonaton, iPad-en írom a magyar alkotmányt, az mit csinál közben a magánéletébe, és erről miért nincsen szó, és a magánélet ilyenkor miért nem magánélet, és az az ember, aki egyébként szidalmazza az LMBTQ közösség tagjait, az mit csinál egyébként naivitásában később. És szerintem ez megint egy olyan kérdés, ami a szív csakrájába hatol a Fidesz szavazóknak, a polgártársainknak, hogy emberek, hát nézzetek már meg, mi történik. Megállás nélkül ezt halljátok megállás nélkül a tévében, hogy a nem tudom milyen woke ideológia, meg a gender, meg a nem tudom kicsoda, és hát nézzétek meg, hát akik mondják, azok csinálják. És miért nem lehet azt mondani, hogy ezek az emberek ebből, tehát hogy nem kell ezekben részt venni. És szerintem itt van az óriási felelőssége az ellenzéknek, hogy ezt igenis mondani kell, és nem a személyeket kell bántani, akik ezekben részt vesznek, mert ezek borzasztó emberi sorsok egyébként, tényleg, mind a Szájer József, mind a Bezsek Ergő, és ezekkel, hogy nagyon sokáig kell majd élnünk ezekkel a kérdésekkel, de aki ezt csinálja, aki ezt megtervezi, a karmalitában lévő emberek, akik ráengedik ezt, na ott van az igazi felelősség, és ez az ügy nem gumicsont. Még egyszer mondom, a szabadság szobron lévő kereszt, meg a telefonok betiltása, azok mind ilyen Fidesz elterelő bombák. Ez nem, mert ez, még egyszer mondom, ott üt a legjobban fáj.
Igen, amellett, amiről beszélsz, hogy a képmutatás, meg a rendszernek valami önhazugsága nagyon jól megtestesül ezekben a helyzetekben, amellett, ami meg a kormányzó képességhez kapcsolja ezt, és amiről az előbb említett ilyen történeti példáim is szóltak, az, hogy a választó megérzi azt, amikor a közösségi érdek helyébe az egyéni vágyak lépnek, és itt valamiféle prioritás csere történik. Persze a közszereplők is élhetnek magánéletet, és fontos is, hogy ez minden embernek, a közszereplőknek is járjon, de ennek az optikája ezekben a helyzetekben talán mégis visszautalhat a kormányzó képességnek erre a részére.
De két dolog, az egyik az, még egyszer, senki nem szólt fegyvert a fejükhöz, hogy emberek ellen uszítsanak. Senki nem mondta, hogy Gergő, Józsi, akkor mondjátok ezt a dolgokat el. Ez egyik. A másik, hogy itt van, mondom még egyszer, az ellenzék felelőssége. Szóval ahhoz, hogy ezt sok emberhez eljusson, ahhoz a politikának a szájára kell, hogy vegye. Mert különben ugye ilyenkor próbál zárni inkább, azt mondom, a fideszes buborék. Láthatóan nem sikerült ez februárban, szerintem most is kevésbé sikerül, de én még egyszer mondom, nem feltétlenül afelé kell ezt elmozdítani, hogy ez az egyház ellenesség felé, vagy afelé, hogy valakinek az egyéni nyomora, micsoda, hanem abban, hogy az egész hazugság hogyan repedezik szét. És hogy ehhez az újsághoz egy pillanatra visszatérhetünk, szóval, hogy amit keveset beszélünk, már beszéltünk itt róla, de azért szerintem fontos. Tehát Orbán Viktor úgy tanulta meg a kormányzási utat, hogy két példaképe volt szerintem. Az egyik Kádár János, másik meg Horn Gyula. az ő kettőjük módján kormányoz igazából, inkább Kádár János módján. Ez sose fogja ezt igazából bevallani, de valahol szerintem a 90-es évek közepén rájött arra, hogy az a fajta ilyen modern, konzervatív, liberális, ilyen nyugatias image, amit ő magának elképzelt és elkezdett úgy beszélni, az nem fog soha neki annyi millió embert hozni, amennyi kell ahhoz, hogy valójában tudjon kormányozni. És az érdekesség, ami előttünk van, az az, hogy ugyanaz történik Orbán Viktorral, mint korábban Kádár Jánossal, meg a korábban a szocialista párttal, hogy 35 év alatt a fiatalok, akik azért mégis a komoly szavazóbázis, hogyha vannak rendesen aktivizálva, röhögnek rajta. Tehát, hogy nem azt mondják rajta, hogy jaj, de jó, hanem, hogy szembe röhögik. Annyira avit, annyira langyos, annyira ósdi, vagy annyira nem tudom micsoda, hogy egyszerűen nem is érdekli őket.
Hát meg és az a kompromisszum, amit a középosztálynak ajánlott, az a gazdasági helyzet miatt kezd feloldódni, és egy nem létező kompromisszumról van szó.
A gazdasági helyzet nagyon fontos, hogy mivel nincsen gazdasági növekedés, ezért, amit ők pontosan tudnak, hát jobban tudnak, mint mi, és akkor itt most itt egy zárójel. Tehát amikor jogosan kritizálta annó Gyurcsány Ferencet, meg Bajnai Gordont Orbán Viktor, hogy a milliárdosoknak a vezetőik, akik igazából csak megszültások az IMF koktájából játszanak, aminek azért nagy része igaz is volt, persze, hogy mondjam, nem 100%-osan. Ha ránézünk arra, hogy milyen a mostani gazdaságirányítás Magyarországon, hogy hát, hogy hány feje van, hát a Jóisten se tudja, hogy akkor Matolcsy György éppen most ellenség vagy nem ellenség, aztán most éppen azt hiszem talán ellenség, akkor, hogy Varga Mihály akkor éppen a olyan pénzügyminiszter, aki a költségvetésért nem felelős, de majd igazából várja a Nemzeti Banki széket, és közben Nagy Márton, aki korábban ugye Nemzeti Bankban dolgozott, mint Matolcsy nevendé, de most éppen a gazdasági szintén ötdimenziós, nem tudom, világrendszerváltó, és közben a magyar gazdaság bajban van. Szóval azért ez is azért egy ilyen látványos kudarc, amit szintén szerintem ki lehetne használni, és ugye megint az a kérdés jön itt fel, hogy Magyar Péter egyedül képes-e kihasználni egy ilyen dolgot? Szerintem nem. Tehát rá tud mutatni, de már nagyon gyorsan kell mellé rakni egy alternatívát. Igen, és ki az én gazdasági emberem, aki meg tudná ezt oldani? Ha nincsen ember, akkor itt van egy lyuk, van egy hiba, de mi rá a megoldás? És ha visszatérve például a Kádár Jánosra, meg a fiatalokra, hogyha ha valóban az történik, ami most egyelőre látszik, hogy kevés pénz fog bejönni az Európai Unióból, nyilván ezen dolgozik, hogy hozzon be máshonnan más politikai kérdésekért cserébe, vagy kérésekért cserébe máshonnan finanszírozás, de ha nincsen uniós pénz, akkor ugye ez, amit mondasz, ez a kompromisszum, ez valójában hát kevésbé fog működni, és akkor tényleg a világképek harca lesz. Nem tudom, hogy elég-e az, nyilván ezen ők is dolgoznak, hogy mi itt maradunk, itt vagyunk veletek, az egy jó erős mondás lesz-e a 40 év alatti magyar választóknak, és szerintem az történik, hogyha képes arra az ellenzék, és itt nem csak Magyar Péter, hanem az egész ellenzék arra, hogy tudjon egy világképet mutatni, hogy mi a különbség most nem tudom, hova helyezzem a 87-88-as Kádár, inkább legyen 84-es Kádár, és Orbán Viktor között analógiába, hanem van egy valami fényesebb jövő, akkor szerintem tényleg megnyílik a lehetőség. És ami még egy újdonság, és amit kérdeztél a köcsébe, hogy miért mondja, miért beszélnek ennyit. Nagyon veszélyes a politikában, és ezt pontosan tudja Orbán Viktor, hogyha ez az olló, ami az első és a második között van, ennyire elkezd szűkülni. Egy bizonyos szűkülés után nem lehet kontrollálni a folyamatokat. És szerintem elkezdett ez a dolog szűkülni, még nem csak nagyon közel, de nagyon közel tud lenni nagyon gyorsan. És ezért, amit most láttunk, az, hogy Orbán Viktor akkor elkezdett edzeni, elkezdett diétázni orosz módra, ezek mindennek a részei, muszáj sebességet váltania.
És ahhoz kapcsolódva, hogy Magyar Péter mire tud rámutatni, vagy mit tud kihasználni, szerintem arra is ritkán beszélünk, hogy a Fidesz propagandának talán az egyik fő feladata az, hogy ennek a kormányzó képességnek a látszatát megőrizze, akkor is, hogyha ez nincsen, és ennek ugye az egyik eszköze az az, hogy az alternatíváról megmutatni azt, hogy nem lenne kormányzó képes, és gyakorlatilag erre a logikára épül fel az egész karácsony alkalmatlan kampány is. Szóval ez egy fontos eleme a propagandának szerintem, amiről ritkán beszélünk.
Igen, szóval, hogy beszéltünk itt is, meg voltak korábbi műsorok, amikor arról beszélt, beszélgettem másokkal, hogy mi a három alapja az Orbán rendszernek, és az egyik ilyen alapja az az, hogy ne legyen alternatíva. Ezt tudja Orbán Viktor pontosan. És 10 óta mindenféle eszközökkel, legfőképpen a maró gúny, meg az ilyen, hát nem annyira ízléses, de hát kicsit hatékony módszerekkel próbálta megsemmisíteni az ellenfeleit, hogy ők nem képesek kormányozni. Mondom még egyszer, Mesterházi Attila, Bajnai Gordon, Vona Gábor, Botka László, Márki-Zay Péter felé, mert egyszerűen azt tudja, hogyha bárki felnő mellé, hogy akivel egyenrangban van, akkor az ő 60 plusz éve és a 14 év, az már egy csomó ember unja. És ha bárki felnő mellé, akkor ez ebből veszély lehet. És igen, a Rogán Antal-féle propagandának egyik fő fegyvere, hogy a másik ellenfelé bemutassák, hogy képtelen kormányozni. Erről szól a hagyóügy is egyébként, vagy a másik hagyóügy is a fővárosban, ami itt épül. Erről szól, hogy Karácsony Gergelyt kinevezték, és megtartották abba a pozícióban, amiben van. Ugye akkor a 19-ben valaki kitalálta azt, hogy igen, van a budapesti ellenzéki politika, és van a vidéki Fidesz politika, még voltak ilyenek is, hogy nem hívjuk meg, mert mindig késik a, nem tudom, disznóvágásról, nem tud összerakni egy, ezek fontos, nem tud összerakni egy bútort, tehát voltak ilyen jelzők, amik egyébként szerintem elég jól tapadtak is egyébként Karácsony Gergely személyiségén, de ez ennek volt a lényege, meg tudja mutatni, hogy én jobb vagyok. Lehet, hogy lopok, meg lehet, hogy az egész családom milliárdos, de én tudom vezetni az országot. És ugye a 22-es kampánynak, mi szintén sokat beszéltünk itt, az ominózus kép, amikor Orbán Viktor áll, és ilyen őszülő halántékkal néz bele a fényes jövőbe, és fogja az ország kormányát, na most az volt ennek a csúcsa, és azóta ez igazából lejjebb és lejjebb megy. És most szerintem érzi, hogy váltani kell, mert van, vagy lehet egy kihívó. És a propaganda meg fog mindent tenni, hogy Magyar Pétert beállítsa nem tudom, millió dolognak, de legfőképpen inkompetensnek. Amit valamilyen olyan módon kell csinálnia, hogy a nagy többség azt mondja, hogy jó, hát igen, tényleg inkább akkor maradjon akkor inkább az Orbán.
És visszatérve kicsit Karácsony Gergelyre és az ellenzéki polgármesterekre, szerintem tegyünk egy fogalmi tisztázást, mert ennek a műsornak korábbi évadában sokszor hangsúlyoztad azt, hogy az üzemeltetés egy polgármester esetében nem elég, hisz egy politikai felhatalmazást kapott, nem szabad csak azzal foglalkoznia, hogy rendben legyenek a muskátlik a főtéren, viszont akkor ez hogy nem ugyanaz, mint a kormányzó képesség, hogyha valaki arra összpontosít, hogy a helyügyeket képviselje, helyben minden rendben legyen. Ezt a két fogalmat kérlek így tisztázd egy kicsit. Mi a különbség a kettő között?
Jó, az első, ami fontos, hogy az Orbán rendszerben élünk 14 éve. Ha ezt rendszerként fogjuk fel, és azt mondjuk, hogy minden ellenzékinek az az egyik fő feladata, hogy valamilyen módon ezt a rendszert leváltsa, mert hogy rossz ebben a rendszerben élni, és az ő szavazói is ezt gondolják, és azt gondolhatják, hogyha a rendszer leváltódik, akkor az ő településének, az ő környezetének jobb lesz. Hogyha ez az alapfogalom, akkor teljesen másfajta politikát vár az ember egy polgármestertől, mint amikor békeidő van. De még hogyha békeidő is van, ugye ilyen nagyon régen nem volt, de hogyha békeidő is van, akkor is egy politikai felhatalmazást kap egy polgármester, tehát nem, hogy mondjam, egy lottón nyeri a felhatalmazás magára, vagy egy pohárból kiveszik a nevét, hanem rengeteg ember politikailag rá az ő nevére szavaz, hogy képviselje őt. És akkor ez a felhatalmazás része. És azért képviselje, hogy valamit csináljon. De, és hogy politizáljon. A politika nem csak azt jelenti, hogy minden egyes ügyben megszólaljon, ami a magyar fő politikát jellemzi, hanem az, hogy adjon egy ívet, adjon egy ideológiai ívet, hogy ő mit szeretne csinálni, mi a távoli víziója, mi a közeli víziója, mi a középtávú víziója a városával. Az emberek hogyan lesznek boldogabbak benne, hogyan lesznek egészségesebbek benne, hogyan lesznek sikeresebbek benne, hogyan lesznek kevésbé depressziósak. És ez teljesen más, ez a politika. És amikor valaki azt mondja, hogy nem, engem nem érdekelnek a pártpolitikai dolgok, vagy nem érdekelnek a politikai csatározások, az egy óriási hazugság, egy direkt lévő hazugság, mert hogy minden politika, azért valaki párba szerveződik, az azért volt, mert egyszerű párban szerveződni, mint külön lenni. De amikor valaki közélettel foglalkozik, az emberek alapkérdései politikai kérdések. És könnyű arra menni, hogy igen, nekem nem kell beleszólnom abba, hogy mi legyen az oktatás, mert az nem érint engem, hiszen nincsen iskolám, meg gimnáziumom, a városomban az Fidesz kormány elvette, de ettől még az emberek életében az oktatás egyik legfontosabb kérdés. Azért, mert nekem nincsen, mint polgármester, egészségügyi intézményem, ettől még az emberek élete ugyanúgy az ő felelőssége, hiszen emberek szavaztak rá. És egyébként itt lehetne megmutatni, szóval hogy mi a kormányzó képességének a kérdés az ellenzék szempontjából. Ugye az ellenzék 14 éve nem kormányoz Magyarországon országosan. Vannak az egyesült képviselők, akik elbáboznak ott az országgyűlésben, és általában hülyét csinálnak belőle. De van rengeteg olyan megyei jó város, meg nagyobb város Magyarországon, ahol ellenzéki egyébként sikeresen kormányzó politikusok ülnek. És ezek az emberek szégyen sajnos, hogy nem lettek közelebbi, vagy jobb, vagy erősebb szövetségbe, amiben meg tudják mondani, hogy igen, én tudom vezetni Szombathelyet, én tudom vezetni Pécset, tudom vezetni, most már sajnos Miskolcot már nem, vagy Szegedet, vagy Hódmezővásárhelyet, vagy Érdet. Ez azt jelenti, hogy én tudom, ismerem a kormányzásnak, a tudásnak a fogalmát. Tudok embereket meggyőzni, tudok többséget teremteni, tudok víziót adni. Mert itt ez a dolog, itt így nő ki. Tehát nincsen olyan fa, ahol nőnek a kormányzó képes politikusok, és le kell őket szedni, és tökéletesek lesznek. Ezek rengeteg munkával járó feladatok. És a Fidesz sok-sok éven keresztül készült arra 2010 előtt, hogy elfoglalja a magyar közigazgatást. Ugye volt a századvég, még több ilyen, most is van, de most már másra használják, de több ilyen műhely volt, ahol tényleg rengeteg energiát raktak abba, hogy legyenek olyan képzett embereik, akik képesek utána belenni főosztályvezetőnek, meg osztályvezetőnek, meg ide-oda-amoda. Az ellenzéknek az a feladat, ami, hogyha csak belegondolunk abba, hogy a központi közigazgatásban hány ember lenne szüksége kormányváltáshoz, azokra a pozíciók, amiket tényleg ahol cserélni is kell, tehát nem az, ahol nem kell, ahol cserélni kell, egy több ezres szám. És ezek az emberek, hogy mondjam, sehol nem látszódnak, de az biztos, hogy mondjuk a városokban legalább van valami fajta tapasztalatuk. És az nyilvánvalóan, és ugye visszatérve Orbán Viktorhoz, Orbán Viktor abban szembesült 98-ban, amikor átvette a hatalmat, hogy azok az emberek, akik egyébként benne vannak a magyar államban, azok a szocializmusban kezdtek el dolgozni, és a lojalitásuk, hát finoman szóval is megkérdőjelezhető. De ő feltétlenül lojalitást várt el az utolsó emberig is, tehát az utolsó emberben a minisztériumban, mert azt gondolta az ő felfogásával, hogy minden politika, az összes pozíció politika, mert mindenhol valami támadást lát. És ez, hát hogy mondjam, rövid távon igaz, de aztán pedig egy elképesztő mérgező ilyen hosszú távon gyilkos gondolkodás, mert ez a fajta ilyen tényleg polgárháború, az például ebben is meglátszódik. Mert Magyarországon, mondom még egyszer, tehát 10 milliós ország, nincsen két elitje, nincsen. Egyetés alig van, az is olyan, amilyen. De hogyha kormányzásról beszélünk, akkor a kormányzó képességről beszélünk, akkor az a fajta láthatót legalább meg kéne tudni mutatni, hogy vannak embereink, az ellenzéknek, akik képesek mondjuk elvezetni egy minisztériumot, vagy képesek elvezetni egy kormányhivatalt, vagy képesek elvezetni egy várost. De mondjuk ilyen egy város, ilyen már van.
De akkor menjünk is vissza 2015-re, és egy kicsit tágítsuk a perspektívánkat néhány szó erejéig. Az MSZP kormányzó képessége hogyan omlott össze? Erről már egy kicsit beszéltünk, de nyilván készült a Fidesz, és nyilván voltak eléggé rossz körülmények, például ami a gazdasági világválságot illeti, de mik voltak azok a belső okok, ami miatt ilyen gyorsan elolvadt az MSZP kormányzó képessége annak idején?
Hát nem volt olyan gyors az olvadás, bizony szóval mindig tart, most már azért nagyon kicsi, már egy ilyen hópihe, de azért még mindig él. És elsődlegesen szerintem az, hogy egy óriási, egymásnak feszülő érdekellentét volt a párton belül. Az egyik volt a régi gárda, vagy régi elit, aki ugye a Horn Gyula körül szocializálódott Kispéter nevével fémelzve, és volt a másik, ugye, aki sokkal kisebb volt, aki a Gyurcsány Ferencbe hitte, hogy ő a megváltó, és hogy ő tudja majd jó irányba vinni, progresszivizálni szép magyarsággal a baloldalt. És 2006-ban, és például a 2006 előtti időszakban az látszott, hogy igazából senkinek semmifajta fogalma nincs, hogy mit kéne csinálni az országgal. Az a fajta műhelyek, vagy az a fajta gondolkodás, ami adott volna egy ilyen plusz, ilyen versengő ideológiát, vagy versengő gondolatot, teljesen hiányzott. És amikor Orbán, amikor Gyurcsány Ferenc nyert újra, és nem tudom, emlékeznek-e arra, nem, akkor iszonyú érdekes, szintén politikai történeti fordulat, amikor kiállt beszélni, és elmondta, hogy itt van, ekkora programom van arra, hogy hogyan kell a gazdaságot rendbehozni, akkora, hogy tényleg nem fért el előtte az a paksaméta, azok szerintem igazából üres dokumentumok voltak. Senki nem tudta, hogy merre kell menni. Mert egyszerűen hiányzott az a fajta intellektuális erő, amit egyébként mi kellett volna. Nem azért, mert rosszak voltak, vagy nem voltak, voltak annyira jók, hanem egyszerűen nem láttak már ki igazából a fejükből, hogy mit kéne csinálni abban az elképesztő válságban, amelyek nagy részt maguk okozták. És az a fajta image, hogy ők képesek az országot vezetni, így szépen csendben így elillan. De! És akkor itt van egy óriási de. Ennek semmi, de semmi nem tett rosszabbat, mint amikor Gyurcsány Ferenc lemondott a miniszterelnökségről, és két hétig az ország casting lázban égett, hogy ki lesz a következő ember Gyurcsány Ferenc után. Az a két hét, ami 14 nap, 15 nap volt körülbelül, az felezte azt a fajta hozzáállást, hogy az MSZP képes kormányozni, azt a fajta hangot, hogy ők legalább oké, olyanok, aminek legalább képesek kormányozni, mert egyszerűen egy sót, de nem egy jó sót, egy trash reality-t csináltak az egyik legfontosabb magyar pozícióból, és abból az emberek azt látták, hogy ennyire érdekli őket igazából az ország sorsa, kizárólag a saját maguk ilyen nagyon fura túléléssel mozgatja őket. És ebből a pofonból lényegében azóta képtelen a magyar baloldal kinőni, vagy valamit csinálni, hiába voltak, vagy hiába vannak egyébként kormányzó képes, vagy vonatokkal rendelkező embereik, az a pont ott, ami egyébként lassan azért szinte majdnem 20 éve ezelőtt volt, az lényegében megásta a sírját ennek a kormányzó képességnek, és az, amit próbáltak a DK-ban megcsinálni, egyébként mondom, tankönyvszerűen teljesen akár mehetett volna, hogy árnyék kormány, szakértők, stb. Úgy, hogy mondjam, hogy olyan volt, mint a magyar narancs, szóval, hogy kívülről lehetett látni, hogy hát igen, valamire hasonlít olyan, mint, tehát aminek kéne lennie, mert az íze, meg a színe, hát az valami borzasztó. És ez se sikerült. És mondom, Magyar Péterre szerintem ez egy óriási feladat, ami vár, hogy ezt a fajta imidzset, hogy ő kép, nem ő, az ő csapata képes kormányozni, azt fel kell építenie, mert Orbán Viktornál tudjuk, hogy mit kapunk. Tehát tudjuk, a magyar választó tudja, ő jön, akkor ez olyan lesz, amilyen, kis színes, ő SMS-ben mondja meg, hogy mi a véleménye egy államtitkáráról. Tehát, hogy volt egy ilyen, hogy akkor maradhat az olimpia után a sporté felelős államtitkár. Mert ő ezt SMS-ben megoldja. Nem is a magyar fül, vagy a mi fülünk nem is gondolkodik meg rajta. Ha bárhol máshol ezt elmondanád, de tényleg bárhol máshol, akár Csehországban, hogy így működik az irányítása az országnak, akkor így néznék, hogy ez micsoda. De nem, mert ez kizárólagosan az ő világképére épített, és mondom még egyszer, a hatékonyság, mint kifejezés, az mindent felülír nála. És így ez alapján működik. Szóval egy óriási feladat van, és az a fajta ilyen kiégés egyébként, ami jellemezte a szocialistákat a 2000-es évek közepén, ez történik meg, fura módon a történelem újra megismételi magát. Ez a 14 évnyi kormányzásnak az ódiuma, hogy egyszerűen nem lehet ilyen sok ideig megújulni állandóan. Egy ember tud, vagy próbál, Orbán Viktor, de maga a rendszer nem képes ennyire ilyen szinten, ilyen pulzáló módon megújulni, mert hiányoznak már benne azok a építő elemek, meg emberek, akik közben valamilyen szinten dinamizálták. Tehát Stump Istvánról sokat összet el lehet mondani, de mégis azért tudott valamilyen módon, azért hozott egyfajta kormányzási tudást az ő rendszerében a 4 évben. Ott volt Tellér Gyula, aki megírta lényegében a filozófiai programját arra, hogy hogyan kéne kormányozni 2010 után. Ott volt Navasics Tibor, aki 2 évig tudta ezt vinni, aztán pedig így felülíródott, és Lázár János egy huszárvágással lényegében megsemmisítette őt, amikor benyújtotta az alkotmánybíróságnak a jogkörnek a csorbítását, és onnantól kezdve a kreatív filozófia a kormányzásban kizárólagosan az, hogy mi jó Orbán Viktornak.
Tehát akkor azt mondod, hogy Orbán Viktor tempóját nem biztos, hogy bírja a saját rendszere.
De ez egy olyan tempó, ami egy ilyen politikai, megállás nélküli ellenség, megoldás. Ez a kormányzás, ez a kérdés. Amit mondtam, amik kivannak, kilettek tűzve prioritások, azok közül egy se sikerült. Az, hogy a gazdaság hogyan teljesít most, az látszik, hogy ez egyik a legrosszabb állapot, nem eddig volt. Látszott az, hogy az uniós pénzek nélkül nem működik semmi. De én nekem, hogyha szabad ilyet mondanom, de szerintem nem csak én nekem, hanem a generációmnak, a legnagyobb fájdalma az az, hogy 2010-től kezdve olyan mennyiségű Európai Uniós forrás jött be Magyarországra, amivel tényleg meg lehetett volna azt tenni, ami nekünk, vagy a mögöttünk lévő generáció csak az álma volt, a mögöttünk lévő még csak álma se, hogy valami fajta modernizáció, vagy a fejlődés induljon el Magyarországon. Olyan mennyiségű pénz jött ide, amivel, hogyha még rendesen lopták is volna el, csak kis százalékosan, akkor sem volna belőle bármit is csinálni. És ez szerintem 100 évnyi, vagy nem akarok ilyen nagy dolgot mondani, de óriási felelőssége, hogy ekkora lehetőséget nem tudott az ország kihasználni, és tényleg azért, mert fontosabb volt megteremteni azt a politikai, gazdasági hátországot, amiben Orbán Viktor úgy érezhette, hogy végre most már szabad. Fontosabb volt felépíteni Mészáros Lőrincet, Tibor Istvánt, és még ki tudja még micsodát, és elvinni a rendszerből több 10 000 milliárd forintot magánvagyonokba, meg jaktokba, meg repülőkbe, meg ki tudja még micsodákba, mint az országot egy olyan pályára helyezni, amire soha talán a reformkor után, vagy a kiegyezéskor lett volna egy pici lehetőség, mert aztán az első világháború így keresztül vágott, és szerintem ez az igazi probléma. Minden más, az baj, és szörnyű, és rémes, de amikor majd el kell majd erről majd számolni, akkor erre itt nincsen igazából válasz.
Hát köszönöm Bálint, akkor találkozunk a jövő héten, és egy külön kiadással érkezünk, amiben erről a térképről és azokról a politikai kihívásokról fogunk beszélni, amit ezen a térképen láthatunk, és vendégünk lesz majd Kovácsik Tamás és Tóth Péter is. Úgyhogy nektek is köszönöm a figyelmet, és akkor találkozunk jövő héten. Ha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a Partizán YouTube csatornájára, vagy kövessétek be a Vétót a podcast felületeken. Sziasztok!